Köszöntök szeretettel mindenkit. Az apostolok cselekedeteinek a könyvében, egy pillanat, próbálom beélesíteni. Működünk? Aha. Szóval ma a hatodik résznek az első hét versét szeretném, hogyha együtt elolvasnánk, illetve meg fogok állni ebben a hét versben is majd némelyik pillanatnál, és asszociációk sorozata következik, mire majd visszaérünk egy konkrét személyen keresztül ehhez az igevershez. Szóval azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Hát itt egyszerűen és röviden negatív érzelmek lettek megfogalmazva, méghozzá negatív érzelmek nem is akárhol, a gyülekezetben. Hogy a csodába kezeljek, hogy a csodába kezeljünk negatív érzelmeket a gyülekezetben. Hát ilyen elő se fordulhat, ugyebár. Melyik az a gyülekezet, ahol ilyen előfordul? Ha őszinték vagyunk, akkor mindegyik. És miféle negatív érzelmek fordulhattak elő? Hát csak ízelítőül néhány. Irigység, megbántódás, mellőzöttség, haszontalanság, sértődöttség érzése. Ha valaki ezek közül még egyet sem érzett gyülekezetben, az szerintem akár föl is állhat és kimehet, mert nem neki szól ez a mai istentisztelet. Azt hiszem, hogy láttunk már olyat, aki látott ilyet. Csinálhatnánk azt is, hogy sorra vesszük ezeket a szavakat, sorra vesszük ezeket a fogalmakat, ezeket az érzéseket, és jó mélyen egy ilyen mély lélektani előadást próbálunk megtartani belőle, de én egy sokkal egyszerűbb módszerhez folyamodtam. Olvassuk tovább az igét, és nézzük meg, hogy mit tanít erről. Miután ezek a negatív érzések előjöttek, ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és azt mondták nekik, nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Hát, furcsa dolog történik. Furcsa dolgot mondanak, furcsa dologra jönnek rá. Miközben megbántódás, sértődöttség, irigység, ki tudja mi minden tombol az emberek szívében, aközben az apostolok, mintha valami egészen más csatornát néznének. Miről van itt szó? Azt mondják, hogy valamit be kell fejezni. És nem azt, hogy ezt vagy azt érezzük, hanem valami nem jól van. Valamit nem jól csinálunk. Valamit mi vezetők nem csinálunk jól. Nem az özvegyasszonyok, akik sértődősek, nem az özvegyasszonyok, akik megharagudtak, nem azok, akik esetleg irigykednek, vagy megbándódtak, vagy mellőzöttnek érzik magukat, hanem mi vezetők nem állunk a helyünkön. Tehát stopp, nem. Ezt így tovább nem. Mit nem? Valahol a hangsúly rossz helyen van. Hanem, választhatok ki magatok közül atyám fiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tehát azt mondtam, hogy nem, hanem. Hanem mi? Mi fog változni? Hát majd meglátjuk. Először is keresni kell olyanokat, akikről jó bizonyságot tesznek. Másoknak is jó véleménye van róla. Láttak már olyat, hogy az az ember tett valami jót, vagy okosan csinálta, vagy ügyesen csinálta, vagy bölcsen csinálta. Tehát nem most először próbálkozik feladatok megoldásával, hanem van már mögötte néhány megoldott feladat, méghozzá jól megoldott feladat, jó bizonyságot tesznek róla. Aztán Azt is írja a Biblia, azt is írja az Isten igéje itt az apostolok cselekedeteiben, akik telve vannak lélekkel. Nem hallottak már róla tanítást, hanem telve vannak lélekkel. Érdekes ez a szó, az a telve vannak, ez a csordultig telve van a poharam. Nem van néhány csepp az alján, vagy néha van benne valami, hanem telve vannak lélekkel. Van bennük annyi, hogy az még kicsoroghat másra is. Nem maguknak akarnak valamit megszerezni, maguknak akarnak valamit bizonyítani, hanem vannak olyan gazdagok, hogy abból, amiük van, abból csak adni akarnak. Aztán telve vannak még valamivel, bölcsességgel. Nem ismeretük van, nem eszük van, nem vág az eszük, mint a borotva. Nagyon sok okos embert láttam már, bölcset kevesebbet. És nem feltétlenül bölcs az, aki okos, és nem feltétlenül okos az, aki bölcs. Hanem bölcsességgel is telve vannak. Mi pedig, mondják a tizenkettek, mi pedig a vezetők, mit csinálunk? Az, ami a dolgunk. A fókusz azon lesz, ami a mi feladatunk. Semmi máson. Tudnánk mást is csinálni? Hát persze, hogy tudnánk. Eddig is mást is csináltunk. Mindent mi csináltunk, hiszen mi voltunk a földesúr, és mi voltunk a jobbágy, hogy ennyire anakronisztikus képet használjak egyszerre. Már ugrottam is a középkorba. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Imádkozás és az ige szolgálata. Kapcsolat az éggel, és kapcsolat az égi üzenet közvetítésével, annak a kommunikációját jól, még jobban, a lehető legjobban, a tőlünk telhető legjobban tegyük. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát, és az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Itt pedig azt emelném ki, hogy mindezek után nem, hogy fogyott volna a gyülekezet, nem, hogy meghasadt volna, nem, hogy szétszakadt volna görögökre meg zsidókra, hanem növekedett. Egyben maradt, megerősödött, növekedett, sőt, nem csak növekedett, hanem olyan távlatok nyíltak, olyan mélységek nyíltak meg, vagy olyan magasságok lettek elérve, amik nem voltak ott a tervek között, nem voltak ott az álmok között, nem voltak ott az elképzelések között. Visszaugrok most, nem rosszul nyomtam most kivételesen, hanem tényleg ezt az oldalt akarom még egyszer megmutatni. Itt van ez a bizonyos hét ember. Én nem tudom, kinek mit mond ez a hét név, szép görögösen hangzó nevek. Nyilván, mert már egyre több a hellenizált zsidó is, még a első keresztény gyülekezetben is. Túl sokat nem tudnék mondani róluk. Egy viszont a gyengém. Egy a kedvencem. És hogyha már köztük szerepel a kedvencem, akkor hagyd legyek ennyire szubjektív, hogy egy picikét többet, jobbat, mélyebbet mondhassak róla. Van egy régi vicc, amikor a Komszomolban kérdőívet töltenek ki az ifjú fiatalokkal, és az első kérdés az, hogy ki a példaképed. Második kérdés az, hogy miért pont Lenin elvtárs? Nos, példaképekből egyre kevesebb van, és hadd mondjam el nektek, hogy nekem van egy. És aki az én példaképem, akire úgy nézek fel, hogy de szeretnék én olyan lenni, és amit tudok rólad, mindenben olyan lenni, mint te. Mondhatjátok, hogy ez Jézus Krisztus. Hát persze, az meg a vasárnapi iskola, amikor megkérdezik a klasszikus vasárnapi iskolába a kisgyerektől, hogy úgy mi látható a képen, és hát a gyerek megmondja, hogy hát tanítónék, kérem, tudom, hogy itt a vasárnapiskolában mindenre Jézus Krisztus a jó válasz, de ez egy nyuszi, nem? Tehát természetesen Jézus a példaképe minden keresztény embernek. De van olyan ember, földi halandó, akire azt mondanánk, hogy hú, de jó lenne ilyennek lenni. Valamiben igen, valamiben nem biztos. Viszont ez az ember nekem úgy tetszik, ahogy van. Persze nem akarok embert isteníteni, de ez az ember, amit a Biblia lejegyzett róla, az nekem úgy szimpatikus, ahogy van, úgy kerek, ahogy van. Na vajon ki lesz az? Hát Fülöp. Fülöp, akiről egy picit többet is szeretnék most beszélni, és majd innen jönnek az asszociációk, magának a sorozatai, aztán remélem ebédig visszaérünk még a 7. vershez. Hát ez a bizonyos Fülöp, ez egészen sajátos életutat járt be a Biblia szerint, ugyanis ott kezdődött a történet, hogy amikor az apostolok cselekedeteiben az Úr Jézus felmegy a mennybe, akkor azt mondja, hogy tanítványaim lesztek Jeruzsálemben, minek utána eljön ugye a Szentlélek, akkor erőt kaptok, és tanítványaim lesztek Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában, sőt a föld végső határáig. Nos, hát ezek a koncentrikus körök, ezek nagyon is tetten érhetők ennek a Fülöpnek az életében. Itt kezdődik a történet, itt van először megemlítve, amiről most olvastunk, hogy beválasztják a hét közé. Tehát egy gyülekezet, nem is akármilyen gyülekezet, az első gyülekezet egyik vezetője lesz. Méghozzá, hát vezetőnek lenni, most azt a püspök szót használjam, ami a Bibliában benne, hogy aki püspökséget kíván, az jó dolgot kíván, és egy őszinte mondatot mondok most, bocsássátok meg nekem, ha nem a Bibliában lenne ez leírva, azt mondanám, hogy ezt nem mondok jelzőt rá. Mert hogy ha valaki a vezetést nem hatalommal, hanem felelősséggel azonosítja, akkor nem hiszem, hogy akarja magának, vagy kívánja magának. Még egy kis felelősséget szeretnék a vállamon. Még egy kis izgalmat szeretnék, hogy másokért én felelhessek. De mégis benne van ebben az első vezetői csapatban, egy olyan csapatban, ahol hát veszekedő asszonyok között rendet tenni, nem lehet egy egyszerű helyzet. De majd látni fogjuk, meg láttuk, olvastuk, hogy a feladat sikeresnek bizonyult, és növekedés lett a vége. Kiengesztelődés lett a vége. Szeretet lett a vége. Növekedés. Aztán, amiről én most nem olvasok többet, mert akkor tényleg körülbelül a délutáni nem létező istentiszteletünket is kitöltené, az az, amikor mire végre jól működik a gyülekezet, és ez általában így van mindennel. Először azt hittem csak az ifjúsági munkával, aztán rájöttem, hogy nem, mindennel így működik. Mire végre jól működne, akkor az egészet gyökerestől újra kell kezdeni. Újra kell kezdeni, mert megváltoztak a körülmények, megváltozott minden, és a régi módon már nem lehet csinálni, és figyelni kell a Szentlélek vezetésére, és valami abszolút újat. Hát mire már jól működik a jeruzsálemi gyülekezet, de nem akarom nagyon lelőni majd a következő hetek ige hirdetőinek a témáját, de annyival előre kell szaladnom ez ügyben, hogy megtörténik az első gyilkosság. Az első gyilkosság a hét közül az egyiket megölik. Az egyik vezetőtársat meggyilkolják. És hát ennek azért eléggé messzeható következményei vannak, szó szerint messzeható, mert gyakorlatilag az az 5000 ember, körülbelül 5000 ember, akiből a gyülekezet áll, szétspriccel. Szétspriccel, Judeába, Samáriába, stb. Nem így gondolták ők ennek a Jézusi mondatnak a beteljesedését. Az életüket mentették. Az életüket mentették, és így kerül Fülöp Samáriába. Samáriába, ami egy elég furcsa hely, gyakorlatilag legjobban úgy lehetne szerintem ma érzékeltetni, mint hogyha a lakóhelyünkhöz legközelebbi cigányputriról beszélnénk. Az a érzelmi viszonyulás állt a zsidók és a samáriaiak között, hogy hát oda megyek utoljára. De nem csak odáig szólt ez a küldetés, hanem egészen a föld végső határáig. És majd látni fogjátok, remélem, eljutunk odáig is, hogy ez az ember, Fülöp, kisebbé teszi a lábát. kishez teszi a lábát a mai Izraelből. Gyakorlatilag egy Dunántúl területénél félig kisebb területen mozog, ott éli az életét. És ez az egész, amit most elmondtam, ez a jézusi mondat, ez igaz lesz az életére. Jeruzsálemtől, Júdeán át, Samárián át, a föld végső határáig. Jeruzsálem, ahol kezdődött. Aztán az innen a gyilkosság és az üldöztetés miatt elmenekülő keresztények elmentek mindenfele, ahol a megélhetésük, az élhetésük, az életük biztosítva látszott. Ahogy Pisti említette, ma délután viszont lesz istentisztelet, csak nem itt. Ezekért az emberekért. Ez egy abszolút recens kép, jelenleg az Irakból menekülő keresztényekről. De ha egy keresztény menekül, akkor viszi magával az evangéliumot. Persze lehet értük imádkozni, de lehet, hogy ők lelkileg jobb kondícióban vannak, mint te meg én. Lehet, hogy neki kéne miértünk imádkozni? Lehet, hogy ő közelebb van az Istenhez, mint én vagy te? Lehet, hogy közelebbről tapasztalja ezt a segítő kezet? Fülöp is így menekült Samáriába. Ez itt a Garizim hegye, az a bizonyos pótlék, a jeruzsálemi templomhegy alternatívája egy samaritánus számára. És hát Fülöp is beszélt a samaritánusokkal, Fülöp is beszélt velük, bár nem volt szokás, ahogy ez a kép is egy elég unikum, nem szoktak egymással különösebb vitát folytatni, hiszen nagyon le lehet játszani előre, hogy teológiailag ki mit gondol. A samaritánus tiszteli a Tórát, a samaritánus elfogadja Mózes 5 könyvét, de azon kívül semmi mást. Itt egy ilyen istentisztelet látható, ami véget ér Mózes 5. könyvével, hogy a szentírások is maximum ennyit tartalmaz. Ez a rossz, nagyon vacak pixeles kép pedig azt akarja illusztrálni, hogy a föld végső határáig jutott el az evangélium innen, mert valami furcsa dolog történt. Furcsa dolog történt, mert Samáriában, ahova nem önként, hanem kényszerből ment Fülöp, megtért az egész város. Az a város, az a samaritánus város, ahova bement, az egész megtért. Mindenki. Azt írja az apostolok cselekedetei, hogy ott tömeges megtérések történtek. Hihetetlen, hogy mi zajlott ott. Képzeljétek csak el ezt megint aktualizálva itt, hogy itt van ez a 20 és 30 ezer közötti lakosú városunk, és mindenki megtérne. Tehát itt ilyen 15-20 több ezres gyülekezet jönne össze Budaörsön. Mi lenne itt? Ugye el tudnátok képzelni ezt? Minden problémájával, örömével együtt? Pisti el tudja képzelni. Igen ám, de egy ilyen gyülekezetet vezetni, egy ilyen gyülekezetben szolgálni, ahol ki vannak éhezve a tanításra, napról napra már alig várják, hogy jönnek. És akkor itt lenne Pisti mondjuk, a 30 ezres vagy 25 ezres budaörsi gyülekezet lelkipásztoraként, és azt mondaná neki egyik napról a másikra az úr, hogy na akkor most hagyd itt az összeset, jó? És menj egy olyan faluba, sőt ne is a faluba, csak a határába, ahol a kutya se jár. Hagyd ott ezt a sok ezer embert. Ne foglalkozz velük. Nem a te dolgod, hogy mi lesz velük holnap. Hát melyik az a lelkipásztor? Melyik az az evangélista, ami azt mondja, hogy hurrá, új feladatot kaptam. Ott hagyni azt a sok ezer érdeklődő csillogó szempárt. És mi történt? Az úrangyal pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, menj a dél feléve Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. És mi történt? Hát az, hogy ő felkelt. És elindult. Ez nagyon egyszerű ezt leírni, meg nagyon egyszerű elolvasni. És te felkeltél volna, és elindultál volna? Hát, ha igen, akkor az nagyon klassz. S íme egy etióp férfi, a Kandakingnek, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, s Jeruzsálembe járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda, s csatlakozza hozzá a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, s megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hát hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt, amint a juhot levágni viszik, s amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel. Mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől. Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Nagyon érdekes, hogy ez a néptelen út mégsem teljesen néptelen, méghozzá nem akárki jár rajta, hanem egy igen magas beosztású ember. Ez körülbelül olyan tisztség, mint a mai pénzügyminisztereké. És ahonnan jön, az meg egy érdekes hely. Azt a helyet, ahonnan jön, a Biblia vagy úgy használja, hogy Etiópia, vagy ennek a szinonímája a Bibliában az, olvassátok el, hogy honnan jött Sába királynője, vagy honnan jött Kandaké pénzügyminisztere, a föld végső határáról. Így hívják másképpen. Az akkor ismert világ déli része, legdélebbi lakott területe, az ez volt. Számukra, onnan nézve, akkori geográfiai ismeretekkel a föld végső határa. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó már, mint a föld végső határáról ez a pénzügyminiszter, s leszálltak a vízbe mind a ketten. Fülöp és az udvari főember s megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az úr lelke elragadta Fülöpöt, s nem látta őt többé az udvari főember. De örvendezve haladt tovább az útján, több ezer kilométert egészen a Nílus felső folyásáig. Fülöp pedig az Otoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cezáreába, a római fővárosába, már az Izrael akkori római helytartói központjába, Cezáreába nem ért. Na majd itt valószínűleg visszacsatlakozunk a legvégén. De nézzük meg, hogy honnan jött ez az ember, és mit keresett itt. Etiópiáról egy nagyon-nagyon keveset ír a Biblia. Nagyon-nagyon keveset, és engem mindig érdekeltek azok a dolgok, amelyek még nem voltak kellőképpen kutatva, hát gondoltam, ennek utána kéne menni. De hát ennek is meg lesz a tanulsága. Szóval Etiópia az a hely, ami túl van a Nílus harmadik, negyedik kataraktája, azaz vízesésén túl. Majd látni fogjátok, hogy ezek a vízesések, ugye alsó Egyiptom meg felső Egyiptom attól alsó és felső, hogy honnan folyik a Nílus. Ami lent van, az az alsó, ami fönt van, az a felső, de a térképen pont fordítva van alsó és felső. Tehát a Nílus delta, az az alsó Egyiptom, ami meg lent délen van, az a felső Egyiptom. Honnan folyik, ez egy űrfotó. A sivatagban jól látszik, hol folyik a Nílus, és ahol folyik, mellette 30-30 kilométeres sávban termékeny terület található. Na de hát ez csak Egyiptom, én Etiópiáról kellene, hogy beszéljek. Hol van Etiópia? Hát ezt nehezebb lesz meghatározni, főleg ókori értelemben, mert itt látjátok, hogy felső Egyiptom, ott a legdélebbi résznél, ott alatta egy Kus nevű birodalom található. És ez még nem minden, mert ez nem a mai Etiópia, de már nem is Egyiptom. Szóval ez a bizonyos Kus volt az a terület, ahol a Kandaké birodalma elterült. Ide eljutni azért volt nehéz, mert a terepviszonyok enyhén szólva nem kedveznek annak, hogy csak olyan könnyen átjárják ezt a területet. És nem csak a vízesésekről van szó. Viszont itt egy olyan birodalom alakult ki délen, ahol gyakorlatilag a fekete fáraók földje nagyon sokban hasonlított az egyiptomi kultúrához. Sok mindent átvettek, például a piramisokat is, noha nem akkorák, mint mondjuk a gízai piramisok, de Napata és Meroé városai nagyon jelentős egyiptomi hatást, de mégis egyfajta sajátos kultúrát képviselnek. Ezek tehát az ottani piramisok. És valahogy így nézett ki az ottani főváros. És az a gazdagság, meg az a sajátos államszervezet, ami itt volt, az általában megdöbbentette és elképesztette azokat, akik mégis eljutottak idáig. De ahogy mondtam, itt fekete fáraók, fekete emberek, sajátos kultúrája alakult ki. Ott a zöld területen láthatjátok, Napata és Meroé, ez a két főváros, ott a Nílus 4., 5. és 6. vízesése környékén található területek. De ha itt már ránéztek a térkép legdélebbi részére, itt fogjátok felfedezni azt, hogy a Nílus, abból is kettő van, a fehér és a kék Nílus, felső folyása az még délebbre található. És ez már aztán végképp egy olyan terület, hogy 200 méteres mocsár, amin át kéne hatolni. Nagyon sokáig nem is tudták megtenni ezt a területet. Maláriás, szúnyogos, 200 kilométeren át csak szúnyoggal rendelkező, meg mocsárral rendelkező terület. Nem sok embernek volt motivációja ezen áthatolni. Igen ám, de Egyiptom legdélebbi pontján található Elefántiné szigete. Elefántiné szigetén viszont egy olyan dolog került elő, ami párját ritkítja nem csak a régészet, de a judaisztika történetében is. Itt ugyanis egy hatalmas nagy zsidó templomot tártak fel. Zsidó templomot. Méghozzá írásos dokumentumokkal együtt. És aztán kiderült, hogy volt egy csoport, és ez a Bibliában is benne van, Jeremiás idejében, akik elmenekültek Egyiptomba, és ide menekültek. És itt egy templomot alapítottak. Sőt, még innen is tovább mentek, és azért kezdtem erről beszélni, mert egészen a Nílus legfelsőbb folyásáig, tehát ahonnan ered a Nílus, a kék Nílus eredetéig mentek fel, és itt található a Tanató és Gondár tartomány területén az a zöld paca, ahol gyakorlatilag zsidók éltek. Zsidók éltek az ókor óta, olyannyira régen, hogy például Eszter könyvét nem is ismerik. Mert még Eszter könyvének megírása előtt a perzsakor erőt kerültek a Nílus felső folyásához. Nagyon érdekes, nagyon különleges. Ők a falasák, a fekete zsidók, akik hát attól lettek feketék, hogy időközben azért csak hatott rájuk a környezet, és nem a napfény pusztán, hanem nem minden házassági törvényt tartottak kóser módon. Ők tehát a falasák, a fekete zsidók, akik a Nílus felső folyása mellett, a kék Nílus mellett Gondár tartományban egészen a múlt század végéig ott éltek. Köszönöm. Aztán a Biblia, amikor ír Etiópiáról, egy proféciában úgy ír róla, hogy jaj a szánsuhogás országának. Hát mi az a szánsuhogás országa? Hát Etiópia, a föld végső határának másik szinonimája. A szánsuhogás meg nem akárminek a suhogása, hanem a sáskáké. Na, ilyen egy sáskajárás. Nem tudom ki, hogy van vele, amikor akár csak egyet is megpróbáltam megkóstoltatni valakivel. Furcsa arcokat vágtak, hát nem tudom, ez a sok ezer, ez milyen benyomást keltene rátok. kikívánkozik Etiópiába ezek után, és akkor nem beszéltünk még a 200 kilométeres mocsaras területről. Na de azért nem csak ebből áll Etiópia. Aki áthatol ezen a vidéken, ezen az akadályon, gyönyörű egy terület, elképesztő földrajzi adottságokkal, hihetetlen magasságokkal, meg mélységekkel. Ez például nem valami természetszennyező terület, viszont tiszta kén minden. Ez természetes módon. A Danikil mélyföldön még sót is lehet így bányászni, különleges egy geográfiai képződmény ez az egész ország. És hát ahhoz, hogy valakinek örök lakása legyen, nem kell egy életen át dolgoznia. Ezeket a tukulokat, aminek ők hívják a saját lakásaikat, egy hét alatt össze lehet rakni, aztán lehet nősülni, és lehet elkezdeni valakinek az életét. Nos, hát lehet, hogy magasabb komfortfokozathoz szoktatok, de tulajdonképpen ebben is egész jól el lehet élni, és el lehet gondolkodni rajta, hogy érdemes egy életen át dolgozni egy ilyenért. Na hát ebből áll általában egy etióp táj. És ami miatt még szeretném, hogyha picit gondolkodnánk róluk, ez az etióp kincstárnok hazament, és hogy eredményes volt az bizonyságtétele, és hogy ő nem csak magának örült annak, amit megtudott, azt tudhatjuk, hogy amikor a római birodalomban Nagy Konstantin idején államvallássá lesz a kereszténység, akkor Etiópiában szintén. Egyszerre válik keresztény országgá Etiópia és a római birodalom. Mond ez nektek valamit? Az, hogy nyilván hatékony volt ez a bizonyságtétel, és nem egy ember, nem kettő, hanem az egész birodalom, az egész ország azzá vált. De mondok még durvább dolgot. Egészen 1974-ig, ott akkor az etióp kincstárnoktól 1974-ig Etiópia államvallása vagy keresztény volt a muszlim tenger közepén, vagy zsidó. Amikor éppen a keresztények már annyira felbosszantották a helyi lakosságot, mert volt már ilyen a történelemben, hogy államhatalmat vezetnek a keresztények, aztán mást mondanak és mást csinálnak, akkor amikor lecserélték az etiópok a vezetőiket, akkor zsidókat hívtak be. És ez a kettő váltakozott. Vagy zsidók, vagy keresztények. Vagy zsidók, vagy keresztények. 1974-ig. Miközben végig muszlimok élnek a környéken. Itt már jártunk. Néhány kép a kopt keresztényekről. Aztán hát beszéljünk a férfiakról. A Biblia ír az etióp férfiakról. Az etióp férfiak többek között nem csak a maszáj harcosok, de általában a maszájok, azok magas, nyurga, jó testfelépítésű férfiak, akik nagyon jók, nem csak az ugrálásban, ez az egyik kedvenc időtöltésük, hanem a futásban. És a Biblia kimondottan kiemeli azt, hogy a hírnökök, a futárok, azok etiópok voltak. A bibliai korban etiópok voltak a futárok. Ők tudtak a leggyorsabban futni. De nem csak sok ezer évvel ezelőtt, hanem egészen a mai napig. Nézzétek meg a futóknak a nemzetiségeit, és ott fogjátok találni közöttük sorban-sorban újra és újra generációról generáció az etiópokat. Talán Bikila neve mindenkinek ismert, mert az sportruházat nem igazán talált reklámemberbe benne, hiszen ő volt az, aki mezitláb futotta végig a maratoni futást, illetve olimpiai bajnok is lett mezitláb. Tehát ilyen hátrányokkal is volt akkora előnye, hogy ő volt a bajnok. Szóval ilyenek az etióp férfiak, de milyenek az etióp nők? Hát itt van egy zsidó mennyasszony látható, itt mit keres itt a etióp nő? Hát többek között azt, hogy Sába királynőjével szintén találkoztatok már, és az, hogy onnan délről dél királynője meglátogatta Salamont, mert hallott a bölcsességéről, ez benne van a Bibliában. Külön nagyon fontos fejezet szól erről, olyan furcsa, hogy miért. Hát innentől fogva hangsúlyozom, hogy nem a Bibliát idézem, és nagyon óvatosak legyetek, különösen ezen a területen, amikor nem a Bibliát idézem. Külön szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ne higgyetek el nekem semmit, hogyha nem a Bibliát idézem. Na azt mondják az etiópok, hogy Sába királynő egyedül jött a kíséretével, de egyébként egyedül, de nem egyedül ment haza. Azaz a szíve alatt hordozta Salamontól megfogant gyermekét, már amikor hazafele ment. És otthon megszületett a kis Menelik, és Meneliktől származtatja az etióp császári dinasztia önmagát, és innentől Salamontól 1974-ig, Hajlészelasszié császár bukásáig, a Menelik dinasztia uralta Etiópiát. Na hát egy biztos, hogy Sába királynője gazdag volt. Ha ez a történet valamilyen szinten igaz, akkor még az is lehet, hogy szép volt. De ezt azért merem feltételezni, mert az etióp nőkkel kapcsolatban elég furcsa dolgok történtek az ókorban. És ebből a Biblia is beszámol. Tehát ott láthatjátok Kust, illetve ott Sába királyságát, ami hát már nem igazán Etiópia, de mégis Etiópiának írja a Biblia néhány fordítása. Tehát minden, ami délen volt, az Etiópiának számít a Biblia szerint. Azt mondtam, hogy van néhány furcsaság az ókori dinasztiák és a déli királynők között. Hát itt se nem déli királynő látható, se nem etióp. Feleségem után a második legszebb nő látható a képen. Ha valaki nem hinné ezt el nekem, akkor a Neues Múzeumban Berlinben megcsodálhatja. Egymaga betölti az egész nagy termet, ahol ki van állítva. Nos, azért tettem Nefertiti királynőnek a képét ide, mert ez a királyi család, ahol ez a kép látható, vagy ahonnan ez a, az a kor, amelyikből ő származik, szintén etióp nőtől származtatják, például Tutankhamon fáraó anyukáját, az apukája Etiópiából hozatta. Középen látható, itt most nem annyira szép, de ő már itt körülbelül túl van a nyugdíjon, tehát nem az a fajta kép, mint az előbbi Nefertiti, de milyen lehetett ő, hogyha egész Egyiptomban, ami akkori világbirodalom volt, nem volt olyan nő, aki külön lett volna tejénél, Tutankhamon anyukájánál, és ő onnan származott délről. De hogy mi közünk nekünk ehhez itt egy bibliai tanulmány során, hát az etióp nők állítólag, persze ízlés dolga, szép az, aki érdek nélkül tetszik, különböző kategóriájú szépségek léteznek, de az etióp nők között ott volt az a bizonyos asszony is, aki Mózes felesége volt, a kusita nő. És ebből nagy botrány volt az izraeliek között is, hogy itt van ennyi nő, és Mózes, az Isten embere, egy kusita nőt vesz feleségül. Ez még családon belül sem ment le a gombóc Mirjamnak, meg a többieknek. Poklos is lett tőle, nagy balhé volt. Vajon milyenek lehettek ezek az etióp nők, ha még Mózes is köztük választott? No, akármilyenek voltak, minket ez most már teljesen mindegy. Lényeg az, hogy nézzünk egy picit még bele Etiópiába. Ezek olyan kőemlékek már a kora középkorból, amik egy olyan helyen kerültek elő, amiről még néhány mondatot azért hadd említsek. Itt föld alatti templomok láthatók, és innentől a kulcs szó a titkosság. Titok. Ki nem szeretné a titkokat? Én is azért kezdtem foglalkozni ezzel az egésszel, mert amiről kevés az információ, ami titkos, az piszkálja az ember fantáziáját. Ezek hihetetlen mennyiségű, hihetetlen köbméter szikla lett innen kitervelve, hogy föld alatti alagútrendszerek és föld alatti titkos templomok és Jeruzsálemet mintázó és jelképező labirintusok állítólag a templomosok által készített titkos járatok képei láthatók itt. Lalibellának hívják azt a települést, ahol ezek a különleges titkos járatok találhatók, és nagyon különleges kopszertartások közepette sok-sok titkot őriznek itt. Például azt is mondják, hogy na nem pont itt, de a környéken, egy Axum nevű városban őrzik az eredeti Fridládát. Na egyre izgalmasabb a történet. Egyre különlegesebb. De hát, ha még csak ezek a sziklatemplomok lennének itt a föld alatt, már ez az, mondja az ember, hogy többet szeretnék tudni, még többet szeretnék tudni róla. Na, én így voltam vele, nem tudom ti, hogy lennétek. És különösen, amikor, mondom, Jeruzsálemről van elnevezve egy csomó minden itt bent, meg ilyen hihetetlen dolgok vannak, nekem erre egy évem ráment. Nem tudom, ti hogy vagytok az életetekkel, meg a szabadidőtökkel, meg mire szántok mennyi időt. És itt egy pillanatra megállnék, hogy ennyi furcsaság mögött nagyon aktuálissá tegyem számotokra azt, hogy mivel mennyi időt töltötök. Van egy könyv, a 5 perces apuka című, talán hallottatok már róla, hogy egy átlag apa, nem is kell, hogy rossz legyen, egyszerűen az élethelyzet adja sokszor, hogy úgy effektíve 5 percet tölt a gyerekével per nap. 5 percet. Nem azért, mert többet esetleg nincs otthon, hanem azért, mert amikor csak ráfigyel arra a fiúra, vagy arra a lányra, akkor körülbelül ez az 5 perc jut per nap per átlag. Gondoljatok csak bele, hogy ebben mennyi az igazság. És még nem is kell rossznak lenni hozzá, egyszerűen még csak... Ez is akkor jön össze az 5 perc, ha odafigyelünk, hogy legalább mennyi legyen. Egy film, egy átlag film, mert hazamegy az ember, megfürdik, eszik valamit, aztán amikor a maradék munkájával is végzett, amit hazavitt, akkor utána hát pihenek egyet, megnézek egy filmet. Egy film átlag hány perces? 90, hát most én jó indulatú leszek magammal, meg hozzátok, meg mindenkihez, legyen csak 50 perces egy átlagfilm, jó? Teljesen rendes leszek. Egyébként azért csinálom, hogy könnyebben számolok. Ez 10-szer több. 10-szer több, mint amennyit a gyerekemre fordítok. Egyetlen film. 10-szer több perc. Ha valaki nem egy filmet néz meg, hanem sorozatokat néz. Egy sorozat általában hát 100-ig abból se hagyják a szériát, de többet is szoktak. De megint hadd legyek kegyelmes mindenkihez, csak 100 részes a sorozat. Ez azt jelenti, hogy 1000-szer több időt tölt valaki a sorozattal, mint a saját fiával, lányával, gyerekével. 1000-szer többet. Mire szánok időt? Mire szánunk időt? Mennyi időt szánunk rá? Én erre az Etiópiára egy évet szántam. Na itt van Haile Selassie, az utolsó etióp császár, és a Biblia azt írja, hogy ne foglalkozzatok végtelennek tűnő nemzetségtáblázatokkal. Úgy kedvem lett volna végigvezetni Meneliktől Haile Selassieig, aztán belebotlottam ebbe az igébe. Jó, uram, hát hogyha így is eleget foglalkoztam vele, akkor ne hagyjuk a nemzetségtáblázatokat. Ez a kép pedig azt mutatja, hogy miután véget ért a Menelik dinasztia, átvették a hatalmat a kommunisták. Ez történt 74-ben Etiópiában. Talán ez az, ami miatt Etiópia neve ma úgy van benne a köztudatban, hogy hát ott a szegények vannak, meg az éhség, meg a lesoványodott ilyen haló emberek. Aztán még egy érdekesség, ez itt egy repülőgép, és nem a business class, bár akik benne vannak, azok mind zsidók. Ezek az etióp zsidók, akiket hazavittek itt a szörnyű humanitárius katasztrófa közepette. Gyakorlatilag a nemzetegyesítés egyik fontos állomása volt az a hadművelet, amikor nem kérdezett Izrael, hogy mi a véleménye más nemzeteknek, meg akár a helyieknek arról, hogy mit kéne csinálni a falasákkal. Elküldte a gépeket, kidobálták a székeket belőle, meg mindent, és úgy, ahogy volt, vittek mindenkit, menekítettek Izraelbe. Úgyhogy így nézett ki a business class, ahogy mondtam. És ezek az etióp zsidók most már nem Etiópiában élnek, hanem Izraelben. Viszont mi a helyzet ezzel a Fridládával? Mert ezen azért ne lépjünk túl teljesen. Én azt mondom, hogy mindenben legyen életünk mértéke a Biblia. Akármennyire érdekes, akármennyire izgalmas, amivel foglalkozunk, vagy ami felmerül. Ugyanis én, amikor ezzel foglalkoztam, már azon kaptam magam, hogy annyira kevés az információ, és ha bármi információt találtam bárhol, akkor elkezdtem olvasni róla. hogy a végén bevallani és szégyellem, de így volt. Nem amikor kézbe vettem, hanem amikor végigolvastam, akkor jöttem rá, hogy a könyv az már szabadkőműves könyv volt. A titkok, azok izgalmasak. A titkok, azok érdekesek. Csak a titkok elvisznek. Elvisznek oda, ahol nem akartál eljutni. A Fridláda. Na vajon mi a helyzet a Fridládával? Hol van az a Fridláda? Mit lehet tudni a Fridládáról? Mi is az a Fridláda? Hát az etiópok nemzeti önazonosságához hozzátartozik, hogy az ők őrzik. Tehát ahogy a hungarikumok hozzánk, hozzájuk a Fridláda. Egy etiópot megkérdezel, hogy mivel tudod azonosítani önmagadat, mi őrizzük a Fridládát. De mi is az a Fridláda? A Fridládát a Sínai hegyen Mózes kapta a Szentírás szerint az Istentől. Pontosan a benne levő törvényeket kapta Istentől. És utána, amikor elkészítették a Fridládát, akkor a Mózes a Sínai hegyen kapott törvényeket helyezte el benne. Jaj, ez még egy nagyon jó kis kép, ezt még hadd magyarázzam meg nektek. Én nem jártam itt, de egy barátom készítette ezt a diát. A Sínai hegyre, ha mész fel, akkor egy hosszú-hosszú lépcső, az ember kiköpi a tüdejét, és amikor fölélsz a tetejére, ahol feltehetőleg Mózes megkapta ezeket a törvénytáblákat, akkor fönn a tetején nem fogjátok elhinni, hogy mi van. Most arról nincs már képem, de én elhiszem, hogy ott van. Láttam róla a diát, csak azt nem találtam most meg. Egy kút van, meg egy fa. Fönn a tetején. De kis hercegben. Szóval, amit ott kaptak, és amit belehelyeztek, manna, áron ki virágzott vesszeje, és a törvénytáblák. Ezeket tartalmazta a Fridláda. De valójában ezek csak tárgyak. Ezek önmagában semmiféle idézőjelbe, tehát varázserővel nem bírnak. Mi volt mégis ez a különlegesség? Azt írja a Biblia, hogy az Úr jelenléte volt ott. A Sekina, az, amikor ő ott megjelent és koncentrálta magát, mint egy gyújtópontban, és itt lehetett találkozni vele. Ő ezt így rendelte el. Sőt, ezt mondta az Úr Mózesnek, szólj a te atyád fiának, Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szent helyre, a függönyön belül a fedél elé, amely a láda felett van, hogy meg ne halljon, mert felhőben jelenek meg a fedél felett. Tehát a fedél felett ott koncentrálta magát az Isten jelenléte. Aztán mi minden történt ezzel a Fridládával? Csak nagyon-nagyon végigszaladok rajta. Amikor megjelent a nép az ígéret földje határán, akkor a víz megállt falként. Még egyszer történt egy ilyen dolog, és száraz lábbal mentek át a Jordánon. Amikor Jerikó falainál voltak, a föld egyik legrégebbi városa hatalmas nagy falaival, bevehetetlen tornyaival leomlott előttük. Mi történt a filiszteusoknál, amikor Dágon istennek a templomába vitték be, meghajolt előtt a bálványszobor és letörte a fejét? Mi történt, amikor illetéktelen kezek nyúltak hozzá? Meghalt, aki meg nem szabadott volna megérintenie. A szentek szentjébe, Salamon templomába egy évben egyszer lehetett bemenni. A főpapnak. Annak is zsinort kötöttek a bokájára, hogyha meghalna, akkor ne kelljen a hullának ott bennenni egy évig, míg megközelebb bemehet valaki, hogy ki lehessen húzni onnan. Semmilyen szín alatt be nem tette oda a lábát senki egy évig. Egy ilyen csavaros zsidó gondolkodással még a zsinort is rákötötték a lábára a papnak, hogy biztos, ami biztos. Hogy oda egy évig be nem teszi senki a lábát. Aztán valaki betette a lábát. Az új babiloni birodalom elintézte őket, de rendesen. Leégett a templom. Hova tűnt a Fridláda? Hát itt jönnek a nagy találgatások. Már korábban eltűnt, elrejtették, elvitték. Egy biztos, a templom egy tárgyai között, amiket elrabolnak, elvisznek Babilonba, nincs ott a Fridláda. Márpedig biztos, hogyha zsákmányoltak volna egy Fridládát, akkor az lett volna az első, amit felmutatnak, hogy lám-lám, megvan a zsidók istene, elkaptuk. Jeremiásról érdekes dolgokat írnak bibliai és biblián kívüli források ezzel kapcsolatban. azt írja Jeremiás könyve, és ha majd megsokasodtok, és megszaporodtok a földön azokban a napokban, már ez profécia jövőről, ha Izrael újra helyreáll. Azt mondja az Úr, nem mondják többé az Úr szövetségének ládája. Szívére se veszi senki, rá se gondolnak, meg se látogatják, és nem készítik meg újra. Tehát nem érdekes. Egy doboz. Már csak egy doboz. Nincs jelentősége. Furcsa, hogy ezt mondom, de majd mindjárt megértitek, hogy miért. Hát ez picit komikusnak tűnik, a tartalma kevésbé az. Ez egy tipikus etióp kopt emberábrázolás. Etiópiában maradt fenn az összes apokrif irodalom, ami elérhető ma. Az összes álevangélium, az összes sötét varázslás, pogány és keresztény kultuszok összekutyolása titok. Sok-sok titkot őriznek az etióp templomok. Sok-sok titok és sötét titok van ott Lalibela folyosóinak az alján. Van egy apokrif könyv, a Makabeusok könyve, amit nem tartunk Bibliánk részének, mi protestánsok. Ritkán csinálok olyat, hogy ebből olvasok, de hát most kivételesen hadd olvassak a Makabeusok második könyvéből. Az is benne van az írásban, már nem ebben, hanem hallottunk olyanról, hogy van olyan írás, hogy a proféta, Jeremiás, isteni sugallatra elrendelte, hogy a sátort és a szövetségládáját vigyék utána. Aztán fölment arra a hegyre, amelyre Mózes ment az Istentől örökségül kapott földet megnézni. Megérkezve Jeremiás talált egy barlangszerű lakóhelyet, oda vitte a sátort, a szövetségládáját és az illatáldozati oltárt. Aztán eltorlaszolta a bejáratot, kísérői közül néhányan visszatértek, hogy megjelöljék az utat, de nem találták. Akkor Jeremiás ezt megtudta, e szavakkal korholta őket. A helynek ismeretlennek kell maradnia mindaddig, míg Isten újra egybe nem gyűjti népét, és meg nem könyörül rajta. Ekkor az Úr majd kinyilvánítja azt a helyet, megjelenik az Úr dicsősége, és a felhő, mint Mózes idejében, és akkor, amikor Salamon imádkozott, hogy a templom fölszentelése magasztos legyen. Nos, ugye nem erőltetek bele semmit. Az előző írás, ami Jeremiás próféta könyve, és benne van a Bibliánkban, meg ez az írás, mintha nem állna szinkronban egymással. Az egyik azt mondja, hogy nincs jelentősége többet annak a doboznak, itt meg mintha az lenne, hogy hát enélkül nem lesz templom a templom. Tehát a lényeg fog hiányozni belőle. És majd itt el van dugva, aztán majd lesz belőle valami. Hát valahol itt lenne eldugva, de mások a jeruzsálemi templom alatt keresnék, megint mások Etiópiában, mert az etiópok szentül meg vannak győződve, hogy náluk van eldugva. Akkor még egyszer Jeremiás könyve, ami benne van a Bibliánkban. Nem mondják többé az Úr szövetségének ládája. Szívére se veszi senki, rá se gondolnak, meg se látogatják, és nem készítik meg újra. Nos, érdemes ezzel foglalkozni akár egy percet is tovább. Érdemes erre rászánni időt, energiát, pénzt. Persze, mondhatja, nagyon jól ismerő, a Bibliát nagyon jól ismerő valaki, hogy hoho, a Biblia ír még egyszer a Fridládáról. A Jelenések könyvében van róla szó még egyszer. Legyünk akkor teljesek. És megnyilatkozzék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában. S lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések és földindulás és nagy égeső. Akkor most mi van? Felhívnám a figyelmet arra, hogy a mennyben. Egy mennyei Jeruzsálemről van szó, egy mennyei templomról van szó, és annak minden jelképrendszeréről, ahogy ez a Jelenések könyvében már egy megszakott dolog. Egyáltalán nincs ellentmondásban a Biblia saját magával. Az apokrif irodalommal azzal ellentmondásban van, de önmagával nem. Akkor, amikor Jézus Krisztus a földre jött, akkor, amikor Jézus Krisztus meghalt, és akkor, amikor Jézus Krisztus feltámadt, ahogy ma énekeltük is, amikor a kárpit ketté szakadt, akkor onnantól fogva nekünk szabad utunk van hozzá. Nekünk nem kell hozzá titok, nem kell hozzá közvetítő, nem kell hozzá hókusz-pókusz, nem kell hozzá semmi. Egyszerűen csak oda kéne állni elé. A föld és az ég összeért. Jézus Krisztusban a föld és az ég összeért. És elérhető lett számomra és számodra is a menny. És valamikor egy pici pontban koncentrálta magát, és csak a főpap jelenlétében egy évben egyszer lehetett ott. Amikor különleges események voltak, és Izrael népe válságos helyzetben volt, hadászatilag, emberileg, morálisan, bárhol, hát akkor volt egy-egy ilyen különleges megnyilvánulása az Isten jelenlétének, de abban a pillanatban, amikor a templom kárpitja ketté szakadt, abban a pillanatban ez megváltozott. És amikor a Szentlélek, amit most ünnepeltünk pünköstkor, eljött erre a földre, egyszerre van ott mindenütt. Nem egy pontban van, nem a Fridláda tetején, annak a fedelén van ott, hanem a föld minden pontján bárki számára, valós jelenlétben a Szentlélek által. Ezek után, hogy ennyire más lett a kapcsolat ember és Isten között, ennyire elérhető lett mindenkinek, egyszerre neked és nekem és a többieknek, akkor mi jelentősége lenne egy akármilyen szép, remek művel elkészített doboznak? Mi értelme van? Minőségileg más minden. Akkor miért térnénk oda-vissza? Mivel adna többet? Mi értelme lenne ennek az egésznek? Pláne mi értelme kutatni? Vagy erre nemzeti identitást építeni? De hogy jutottunk el ide? Sok-sok asszociációval. Fülöp, aki a hét közül való volt, ki volt ő? Milyen gyülekezeti vezető volt? Engedelmes, bölcs, szentlélekkel teljes, aki ki tudta a gyülekezeti gubancokat egyenesíteni. Milyen evangélista volt? Nem a saját feje után menő, hanem hűséges, aki fel tudta adni a karriert, fel tudta adni a teljesen racionálisnak tűnő, de mégsem Isten szerint való dolgokat, és irracionális módon olyan dolgokat tett, ami tényleg nem volt mindennapi. Egy várost ért meg, nem sok ilyen evangélista van, egy egész várost ért meg. Aztán olyan meg pláne nincs, aki után megtért egy egész város, akkor egy emberért kell elmennie máshova. De az egy ember, miután megtért egy ország tért meg, nem egy város. És így jutott el a föld végső határáig. Na de miért? A lényeget még nem mondtam el. A lényeg, hogy még egyszer előjön ez az ember. Ez az ember még egyszer előjön, és ezért a kedvencem. Pál apostol második missziós útján megy, mint a gép, megy vissza Jeruzsálembe, és még csak Efézusba be se teszi a lábát, pedig nagyon kérlek. A efézusi vének jönnek oda. Tehát fölöslegesen egyetlen percet nem tölt sehol. Kivéve Fülöp evangélista házában. Itt több napot tartózkodik. Mit keres Pál apostol több napot Fülöp evangélista házában? Hát ezt nem kivetítem, ezt felolvasom. Mert ilyet Pál apostol nem szokott csinálni, de gyakorlatilag egy lelki wellnessben vesz részt. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a hét közül való volt, és nála maradtunk. Neki volt 4 hajadon lánya, akik prófétáltak. Több napon át tartózkodtunk ott, miközben, és akkor folytatódik a történet. Többi már a mi szempontunkból nem is érdekes. Több napot tartózkodik Fülöp evangélista házában, akinek 4 lánya van, és mind prófétál. Mit mutat ez nekem? Azt mutatja, hogy Fülöp evangélista vélhetőleg normális férj volt, és normális apa. Annak ellenére, hogy hát azért a szolgálatban elég furcsa dolgok voltak körülötte, de nem az a fajta, aki körül meg szétcsúszik a magánélet. Nem az a fajta, akit ne tudna az Isten használni abban, hogy áldása legyen a családjának. Az a vezető volt, aki jó gyülekezetvezető volt, aki engedelmes volt Jézus Krisztusnak, akkor is, amikor Jézus Krisztus irreális és irracionális és érthetetlen és abszolút kezelhetetlen dolgokat kért tőle, és mindeközben úgy nemzett, nevelt, élt együtt a lányaival, hogy azok nem elfordultak attól, hogy na, minden csak nem azt, amit apám csinál, hanem annak ellenére, hogy lányok voltak, és bocsánat a hölgyektől, nem volt egy feminista világ ez, nem igazán szerették azt, hogyha a nő tanít a gyülekezetben, Pál apostol kimondottan tilt is ettől, de Pál apostol odafigyel négy nőre. Négy nőre, négy lányra, négy hajadonra, akik online kapcsolatban vannak az Istennel, mert profétálnak. Olyan kapcsolatban vannak az Istennel, hogy Pál apostol tátott szájjal hallgatja, és napokat tölt ott, hogy jöjjön az info Istentől. Hihetetlen. Na, ilyen apa lehetett, ilyen családfő lehetett, ilyen család lehetett Fülöp evangélista otthona, ott Cezáreában. Hú. Hát, talán most már értitek, hogyha az ember példaképet választ, akkor én miért elégedtem meg ezzel? Hát, messziről jutottunk ide, meg hosszú volt, de remélem mindenkinek volt legalább egy-két gondolat, amit hazavihet. Köszönöm a figyelmet.